Köszönöm szépen, Balázs László vagyok. A Szabó Ervinben dolgozom, azelőtt az OSK-ban, azelőtt pedig megcsinálom én. Azelőtt pedig a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában. Ez az előadás egyikhez se kapcsolódik. A prezentáció előállításához a mesterséges intelligencia segítségét is igénybe vettem, úgyhogy néhol, hogyha hülyeség van benne, akkor az amiatt van. A felkérés úgy érkezett, hogy hasonlítsam össze a papír alapú raktározás és az elektronikus raktározás árát. Hogy melyik írja meg jobban, melyik drágább, melyik olcsó. Ez nyilvánvalóan lehetetlen 20 perc alatt, de azért hát, ha tudok mondani valamit, ami esetleg érdekes lehet. Nézzük, ezt a mesterséges intelligencia szerint ez egy tömörraktár. Hát, hogy nézzük meg, hogy egy tömörraktárban mennyi dokumentumot tárolhatunk. Azt mondja a papistván, hogy 400 könyv fér el egy négyzetméteren. Azt mondja a Google AI, hogy egy könyv az általában 250 oldal, akkor tehát 100 000 oldal fér el egy négyzetméteren. És mekkora helyen fér ez el elektronikusan? Hogyha egy két rétegű PDF általában 1 megabyte, akkor összesen a egy négyzetméteren tárolt anyag digitalizálva 100 gigabyte elektronikus tárhelyen fér el. Egy átlagos 30 terabyte-os tárolón tehát annyi dokumentum, elektronikus dokumentum fér el, ami 300 négyzetméteren fér el a raktárban. Ez most akkor drágább vagy olcsóbb? Tök mindegy, úgyse számít. Nézzük meg egyébként, hogy milyen eszközöket tudunk venni, amik ilyen 30 terabyte-osak. Lehet venni ilyen belépő szintű hálózati tárolót, ami mondjuk az idén 800 000 forint, ez is 30 terabyte, illetve lehet venni Fibre Channel-es, sokkal gyorsabb tárolót SSD-vel, ami szintén ugyanannyi a tárolási kapacitása, de 25 millió forintba kerül. Hogy a kettő között melyiket választjuk, az attól függ, hogy mekkora forgalmunk van a szolgáltatásunkban. Illetve, hogyha nem akarunk mi foglalkozni azzal, hogy hogyan tároljuk, és nincs ehhez megfelelő személyzetünk, aki ezt összerakja és működteti, akkor érdemes lehet az Amazontól bérelnünk valamilyen szabványos tárolót. Ez az Amazon S3-as, ami egy ilyen szabványos tároló. Ennek egy 30 terabájtja, ami viszonylag általános használatú, gyors tárolásra használatos, az 255 ezer forint havonta. Hogy ez most hogy aránylik a papíros dokumentumok tárolásához, szerintem olcsóbb, viszont tényleg mindegy, mert ez a számítás, ez nem sokat ért. Nem így kell kiszámolni, hogy mennyi az, ami tárolóra nekünk szükségünk van. Mert hogy nem csak ezeket kell tárolni. Itt most kiszámoltuk, hogy a könyveket bedigitalizáljuk, és az olvasóknak csinálunk belőle PDF-et, és akkor csak ezt a PDF-et számoltuk. De nem csak ezt kell tárolni. Sokkal több dolgot kell tárolni. És akkor most beszéljünk arról, hogy ez a tárolás, a sokkal érdekesebb feladat, hogy beszéljünk arról, hogy ez a tárolás mit is jelent, miket tárolunk, miket kell tárolnunk ahhoz, hogy ez jó is legyen. Először is el kell tárolnunk az eredeti fájlokat, amik kiestek a szkennerből, úgy, ahogy a szkennerből kiestek. Ezek lehetőleg tömörítés nélkül, TIFF fájlok, vagy ha tömörítenünk kell, akkor olyan tömörítéssel, ami reverzibilis, tehát hogy nincs adatvesztés vele, mert hogyha átkonvertáljuk JPEG-be és esetleg utána fel akarjuk ismertetni, akkor már sokkal kevésbé fogjuk jól felismertetni, mint hogyha eredeti állapotában próbáltuk volna. Ebből viszont csinálnunk kell valamilyen szolgáltatási példányt, amit az olvasónak odaadunk, amit az olvasó néz. Hogyha ez egy könyv, akkor az eredeti fájlok, egy 250 oldalas könyv, akkor az eredeti fájlok az mondjuk 250 darab TIFF, plusz a borító, a hátsó, meg a gerinc, tehát hogy viszonylag sok fájl. Ez az olvasónak nem annyira használható. De csinálunk belőle egy PDF-et, és akkor az a PDF, az már egy kicsit tömörítve van, az lesz a szolgáltatási példány. Fontos, hogy a metaadatok azok jók legyenek, szabványosak legyenek, és ott legyenek mellette, a dokumentum mellett, amit digitalizáltunk. És az is fontos, és itt utalni, egy csomó helyen fogok utalni majd a Dávidnak az előadására, sajnálom, hogy már elment, a metaadatoknak olyannak kell lenniük, amit lehetőleg 20 év múlva is fel fogunk tudni ismerni, és tudni fogunk használni. Mind formailag, mind tartalmilag is. Tehát, hogyha kitalálunk egy saját osztályozási rendszert, akkor az nem biztos, hogy jó lesz erre a hosszú távú megőrzése. Kell egy kis kép minden egyes dokumentumhoz, ami azt mutat, hát amit betehetünk a katalógusba, és legyen valami, hogy szép legyen. Aztán kell az is, hogy hogyan dolgoztuk fel. Tehát a feldolgozás módszere az úgy megy, hogy amikor kiestek a szkennerből a fájlok, akkor azokat körbe kell vágjuk, lehet, hogy kell egy kicsit rajta élesítenünk, vagy világosítanunk, vagy valamit rá kell eresztenünk, valamilyen szűrőt, hogy aztán ez jobban olvasható legyen. Ez a feldolgozás, ez többféle módszerrel is elvégezhető, hogyha egy olyan szoftverrel végezzük, ami el tudja tárolni ezeket az átalakításokat, akkor elég az átalakítások módját eltárolnunk, ez szövegfájl. Ilyen szoftver a ScanTailor, amit az OSK-ban is használnak, hogyha jól tudom, még mindig. Sajnos most éppen azt hiszem, hogy nem fejlesztik, ez egy szabad forrású szoftver, azt hiszem most nem fejlesztik. Amennyiben nem tudunk ilyet, vagy nem ilyennel számolunk, vagy nem ilyennel végezzük az átalakításokat, akkor érdemes eltárolnunk azt a fájlt is, ami az átalakítások után létrejött. Akkor már kétszer tároljuk ugyanazt a fájlt, és lehetőleg itt is veszteségmentes tömörítéssel szabad csak tömöríteni, mert hogyha veszteséges, akkor megint ott vagyunk, hogy a felismertetés nem lesz olyan jó. Ezen túl aztán jönnek azok a mentések, a napi mentések, amiket minden nap csinálunk, ez általában minden könyvtárban meg is szokott történni, ezzel nem szokott gond lenni. Ez is általában, hát legalább 6 darab ilyen mentésünk van egy hétre, visszamenőleg hétfő, kedszerre, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap általában nem kell menteni. De lehet, hogy két hétre van, ez is viszonylag sok helyet foglalhat. Ezt lehet tömöríteni, mert mi van, hogyha ezt mégse, hát egy nappal későbbi, ha megsérül, akkor egy nappal későbbi tudunk, vagy korábbi tudunk igénybe venni, nem olyan nagy baj. És ami nagyon érdekes, és amiről többet kell majd beszéljünk, az a hosszú távú megőrzés. Ez az, amivel itt csatlakoznék majd Dávidnak az előadásához. Tehát a napi mentések, amik el szoktak készülni minden könyvtárban, azok mire jók? Arra jók, hogyha valami történik a szerverünkkel, elmondjuk a Winchester, lesz egy áramszünet és utána nem indul el, vagy valami történik, nem tudom, egy földrengés és összedől az épület, akkor vissza tudjunk állni azokra, vagy arra az utolsó mentéssel elmentett állapotra. Tehát, hogyha ma összedől az ELTE központi könyvtár épülete, akkor a tegnapi mentést elő tudjuk venni, és akkor be tudjuk tenni, be tudjuk tölteni a megfelelő szoftverekbe, és akkor tovább tudunk menni ugyanúgy, ahogy az tegnap történt. De mire nem jó? Mire nem jók ezek a napi mentések? Ezek nem jók arra, hogyha véletlenül kitöröltem valamit. Tehát, hogy bedigitalizáltunk két évvel ezelőtt valamit, ott van szépen, egy hónappal ezelőtt valaki véletlenül rányomott egy gombra, amire nem kellett volna. És elromlott valamelyik fájl. Ezt nem vette észre senki, egy hónap múlva, amikor kiderült, akkor már nincsen mentésünk erről, nem tudjuk visszaállítani. Ekkor jön a hosszú távú megőrzés, amiből elő lehetne venni ezt a fájlt. Erről majd megbeszélünk. De mire nem jó még a napi mentés? Nem jó arra se, hogyha úgy dölt össze itt az ELTE központi könyvtára, hogy már nem is lehet megvenni azt a programot, amiben benne volt, mondjuk már nem lehet letölteni a díszpészt, úgyhogy a tegnapi díszpészmentésünk megvan, de a szoftver, amiben be kéne tölteni, az már nincs. Akkor már sokra nem megyünk vele. És ilyenkor jön a hosszú távú megőrzés, amiről egy kicsit talán hosszabban fogok beszélni. Hát, hogy ez az, ami nagyon fontos, és ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy a digitális raktározás, az annak a megbízhatósága összemérhető legyen a papíralapú raktározással, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt hogy csináljuk, és enélkül biztos, hogy nem lehet azt mondani, hogy kidobjuk a papír alapú a dokumentumot a digitalizálás után. Tehát nézzük, hogy ez mire jó. Nyilván akkor kell, hogyha valamilyen emberi mulasztás történik, mint ahogy az előbb mondtam, vagy valami hardware hiba, ahogyan az előbb mondtam, tehát hogyha elő kell vegyünk egy régit, akkor ezt a hosszú távú megőrzésből elő tudjuk venni, és vissza tudjuk tölteni valamibe az adatokat. És hát nyilván az informatikai környezet változása miatt is fontos ez a hosszú távú megőrzés, hogyha már nincs meg a mondjuk 20 év múlva, vagy legyünk optimisták, 50 év múlva már nem lesz díszpénz, de a mentésünk megvan, és elő kellene vennünk valamit onnan, akkor azt úgy kell csináljuk, hogy be tudjuk tölteni az akkori digitális könyvtárunkba. Ezek az alapelvek, a hosszú távú megőrzésnek az alapelvei. Fontos a hitelesség és az integritás, tehát hogy ezt garantálnunk kell, hogy ez az a dokumentum, amit digitalizáltunk. Nem cserélte ki 5 évvel ezelőtt valaki egy másikra. Ez mondjuk ma már elég érdekes, hogy elég érdekes lehet, mert hogy lehet, hogy 20 évvel ezelőtt készült egy fénykép, amit tudunk bizonyítani, mert ott van az ellenőrző összeg, hogy ez 20 éve készült. Bizonyítja a díszpészünk, hogy ez 20 éve készült, de jön valaki és azt mutatja, hogy de hát ez hülyeség, itt egy kép, ami egészen másképpen van, és lehet, hogy azt a mesterséges intelligencia generálta tegnap, és egyáltalán nem 20 éve készült. Hát, hogy erre most már készülnünk kell, meg kell tudnunk mutatni, hogy az a kép, ami nekünk van, és 20 éves, az tényleg 20 éves. És ezt bizonyítanunk is kell tudni. És ellenőrizhetőnek kell lennie. Biztosítanunk kell a hozzáférhetőséget, hogy ezek a megőrzött információk, azok elolvashatóak legyenek 20 év múlva, 50 év múlva is. És nem csak, hogy elolvashatóak legyenek, hanem valamilyen rendszerbe be is tudjuk tölteni, és automatikusan használhatóak is legyenek. Tehát ne az legyen, hogy valahogy ott majd egy ember azt a 20 millió dokumentumot majd áttöltögeti egyesével valahogy, meg konverziót ír, meg csinál valamit. Tehát, hogy ez nem. Olyannak kell lennie, amit automatikusan betölthetünk. És hát biztonságosnak kell lennie, egyrészt az ellen is, hogy jogosulatlan hozzáféréssel valaki megnézzen valamit, amit nem kellene tudni neki, megváltoztasson valamit, amit nem kellene tudni neki, illetve hogy nehogy a tárolás miatt elveszítsünk valamit, ami már nincs meg. Na de hát hogyan tudjuk biztosítani ezeket az alapelveket? Mi az, amivel meg tudjuk ezeket valósítani? Egyrészt a szabványosított metaadatok, erről már szintén beszél Dávid, hogy ez nagyon fontos, hogy olyan legyen, ami talán 20 év múlva is elővehető és használható. A rendszeres formátum migráció, az erről nem beszéltünk eddig, illetve te szintén Ritter Dávid beszélt erről, hát hogy azt mondta, hogy ha 20 év múlva előveszük a PDF-et, akkor lehet, hogy nem fogjuk tudni elolvasni. És ő is azt mondta, hogy a PDF az biztos nem ilyen, de én is azt mondtam, hogy a PDF nem ilyen, de vannak ilyenek már, amik már kimentek a divatból. Ha megnézzük a évek 2000-et, már nem nagyon szokták használni az emberek, nincs nagyon ilyen, de lehet, hogy nekünk van 20 évvel ezelőttről egy csomó évek 2000-ünk, akkor azzal kellene valamit kezdenünk, kellene valamit csinálnunk. Tehát erre ezt állandóan figyelemmel kell kísérnünk, hogy van-e olyanunk, amin változtatnunk kell, és változtatnunk is kell. Tehát, hogy ez a hosszú távú megőrzés, az nem olyan, mint a könyv, hogy felteszem, vagy beteszem, vagy mint az OSK-nak a könyv, hogy elviszem az archivális raktárba, és akkor ott majd 20 év múlva, 50 év múlva, 200 év múlva is előveszem. Sajnos ez nem ilyen. Nyilván úgy kell tárolnunk lehetőleg többszörösen, hogy különböző helyeken, hogy ne legyen vele gond, ha az egyik elvész, akkor elő lehessen venni a másikat. De ez triviális. És hát folyamatosan figyelnünk kell, hogy megfelelünk-e a megőrzési szabványoknak, a saját szabványainknak, amit kitaláltunk, hogy hogyan akarjuk megőrizni, megfelelünk-e az előírásoknak, a jogi környezetnek, ezeket is folyamatosan néznünk kell. Tehát, hogy a hosszú távú megőrzés, az folyamatos munka. Nem olyan, mint egy heavy elnézést, egy heti mentés, vagy napi mentés, vagy egy valamilyen mentés, amit egyszerűen elteszünk és majd előveszünk, ha kell. Ezzel munka van. Igen ám, de hogy tudjuk ezt megvalósítani a gyakorlatban? Hogy tudunk ehhez hozzáfogni? Ehhez az az ajánlás, hogy ehhez egy különálló informatikai rendszer kell. Csapattal, üzemeltető csapattal együtt kell egy különálló informatikai rendszer tényleg. Ebből a különálló informatikai rendszerből szabványos mentéseket kell csinálnunk, amik valószínűleg visszaolvashatók lesznek 20-50 év múlva. És össze legyen csomagolva minden egybe. Tehát, hogyha a metaadatok valahol külön vannak, azok a könyvtári katalógusban vannak valahol. A digitalizált anyagaink egy másik rendszerben vannak valahol, és lehet, hogy az olvasók számára készített szolgáltatási példány egy harmadik rendszerben van valahol, akkor ezeket később nagyon nehéz lehet összekapcsolni. Elképzelhető, hogy működik, de az is elképzelhető, hogy nem. Az a jó megoldás, hogyha ezek össze vannak csomagolva egybe, és bármire van szükségünk, akkor azok ott vannak egy csomóban, elő lehet venni. A megőrzési idő nyilván a hosszú távú megőrzésnél törekednünk kell arra, hogy amennyire csak tudjuk, megőrizzük. Nyilván szalagos mentést elég hosszú ideig meg lehet őrizni, de ott is időnként át kell pörgetni, időnként át kell írni, ellenőrizni kell, hogy ezek még rendben vannak-e. Hát, hogy ezzel munka van. A fizikai tárolóról csak annyit szeretnék mondani, nyilván szükséges valami fizikai tároló, valami szalagos egység, vagy valami online tároló távol, bár jobb, hogyha offline, erről majd még beszélünk. Bármilyen tároló jó lehet akár, hogyha az jól van kitalálva, de egy tároló az önmagában nem hosszú távú megőrzés. Tehát, hogyha van egy HSM rendszerünk, ami azt jelenti, hogy ez félig storage, félig szalagos, felmásolom rá gyorsan, aztán majd ő elteszi valami szalagra, ez nem hosszú távú megőrzés. A hosszú távú megőrzéshez kell egy különálló informatikai rendszer, ami arra van, hogy hosszú távú megőrizzünk. Szóval, hogyan tudjuk ezeket akkor a gyakorlatban, tényleg, a mindennapokban nekiállunk és megpróbáljuk megcsinálni. Egyrészt most a könyvtárakban úgy szokott lenni, hogy egy file rendszerben tárolják, egy megosztásban, egy Windows-os megosztásban. Ez nagyon nem jó. Azért is nem jó, mert egy zsaroló vírus bekap az, aki éppen szerkeszteti ezt a tárolót, eltüntet mindent ez a zsaroló vírus, nem fog hozzáférni semmihez. A legfeljebb a mentésből elő tudjuk venni, hogyha van. De nem segít a formátum migrációban sem, tehát ott a fájrendszerben van valahol egy csomó valamink, ami már nem jó, fogalmunk sincs, hogy van-e vagy nincs, vagy kell-e vele valamit csinálni. És nem segít a tárolás szabványosításában sem, több könyvtár gyakorlatában látom, hogy ezek, amiket így betettek a fájrendszerbe, azokhoz ember kell, hogy értelmezze, és előszedje, és megnézze, és megmondja, hogy ezzel mit csinálunk, de van belőle 50 ezer valamink, most mind az 50 ezeret ember fogja megnézni és betölteni. Ez nem egy fenntartható hosszú távú megőrzés. A hosszú távú megőrzés az, hogyha egy külön szoftvert használunk, ahogy a második ábra mutatja, vagy a második oszlop mutatja, de ahhoz személyzet is kell, és mindenféle. Ilyen a Perpetua például, amiben lehet hosszú távon megőrizni. Én még nem láttam olyan könyvtárat, amelyik Magyarországon ezt megengedhette volna magának, hogy legyen egy ilyen külön rendszere emberekkel, már csapattal, akik ezt jól tudják csinálni, ki vannak képezve. Ezért aztán a szegény ember vízzel főz alapon már a DEENC-nek a DSpace implementációs projektje kapcsán foglalkoztunk azzal, hogy mit tudunk csinálni. Ott készült valami, amit aztán továbbfejlesztettünk az OSK-ban, és még továbbfejlesztettünk az EFSEC-ben. Most erről fogok beszélni néhány szót. Tovább fogok menni, elnézést. Miért jó a DSpace a hosszú távú megőrzésre? Mert egyrészt az, hogy intaktak-e a fájlok, azt ellenőrzi magától, tehát készít egy ellenőrző összeget akkor, mikor beteszünk valamit, és azt folyamatosan ellenőrzi, és figyelmeztet, hogyha az megváltozott. Viszonylag jó a szabványoknak a támogatása, tehát tudunk metsz csomagokat kimenteni, beolvasni. Ennyi. És hát a biztonságra is tud figyelni, a nagyon jól szabályozható elérési vagy user rendszere van, jogosultsági rendszere van, és integrálható a backup rendszerekkel, tehát hogy tulajdonképpen használható ez a hosszú távú megőrzésre is egyszerre. Ami a kompromisszum vele az az, hogy ha külön rendszerünk van, akkor az még biztonságosabb, tehát hogy abban biztosan nem tudnak betörni. És ha viszont egybe van a szolgáltatási rendszerünkkel, akkor ugye kevesebb munka, de az kint van, tehát hogy azt el tudják érni valahogy az internetről, tehát egy kicsit kevésbé biztonságos. Miket módosítottunk a DSpace-en azért, hogy ezt a hosszú távú megőrzésre kicsit jobban tudjuk használni? Az egyik ez a Mac Premise csomagok kezelése, amit eleve tud a DSpace, de csak egy-egy gyűjteményt tudunk ebben kimenteni, és nem tudjuk egy parancsal kimenteni az egész DSpace-t. Ez ennyi a módosítás, hogy egy parancsal az egész DSpace-t ki tudjuk menteni. Ez arra jó, hogy ezek a Mac csomagok, ezek össze vannak csomagolva pont úgy, ahogy a hosszú távú megőrzése kell, össze van csomagolva minden egyben, a metaadatok azok XML-ben vannak, és az egész olyan, hogy ezt bármikor automatizáltan bármilyen rendszerbe be lehet tölteni. Hogyha 50 év múlva nem lesz olyan rendszer, ami Mac csomagokat tud fogadni, akkor lehet írni egy programot, ami a Mac csomagokat az akkor éppen aktuálisan használt csomag formára át fogja alakítani. A másik, amit csináltunk, az a Preservation Bundle, ez most kínai, nem is baj, ez arra szolgál, hogy az eredeti fájlokat, amiket nem akarunk megmutatni az olvasónak, azt is betehessük a DSpace-be. És az olvasó ne lássa ezeket. Ott vannak egybe, azért, hogy ki tudjuk menteni majd egybe a Mac csomagokkal, de az olvasó ezt nem látja. El van zárva, és hogyha valami hiba történik, úgy van elzárva, hogyha valami hiba történik, nem jól állítjuk be a jogosultságokat, akkor se látja az olvasó. Tehát ez viszonylag biztonságosan ott megvan. És akkor most nézzük, hogy az első számolással akkor mit tudunk javítani rajta. Tehát miket kell tárolnunk azokon kívül, amit az elején számoltam, ez a szolgáltatási példányok voltak, csak ezt számoltam az elején. Az adatbázisba töltéskor, hogyha teljes szövegű indexeket akarunk nagy PDF-eknek, akkor az indexeknek is jelentős helyfoglalása lesz. Az eredeti oldalképek lehetőleg nem tömörített formában, lehetőleg TIFF-ben, ezek is nagyon sok, ezek aztán tényleg nagy helyet foglalnak. Akkor a változások kipróbálásához mindig kell egy tesztrendszer, kellenek napi mentések, ezeket gyors tárolónt kell tárolni, kellenek napi mentések, abból legalább 6 vagy 12, és hát kellenek ezek a Mac Premise csomagok, amiket hosszú távon megőrzünk, ami a végtelenségig fog nőni, hiszen legalább évente egyszer, de lehet, hogy gyakrabban jó lenne egy ilyen mentést csinálni. Hogy milyen gyakran, az attól függ, hogy milyen ütemben változtatjuk az adatbázisunkat. Így tehát a helyszámításokat, hogyha hát pontos számot nem tudok mondani, de azt gondolom, hogy 8-10-szeres hely szükséges ahhoz képest, amit az elején kiszámoltunk. Tehát a leírt vagy bemutatott 30 terabájtos tároló inkább csak 30-50 négyzetméter tömörraktár digitalizálásához elegendő. És ebben még nincs benne a mentés, és nincs benne a hosszú távú megőrzésnek a tárolója. A biztonság. Hát, hogyha ezeket mind betartjuk, még a hosszú távú megőrzés mentéseiről még mondanék egy mondatot. Tehát ezeket a Premise mentéseket, amiket itt kimentünk, felírjuk szalagra, akkor azokat érdemes megfogni és elvinni valahová máshová. Hát, hogy egy harmadik helyre. Az egyik helyen legyen az éles adat, a másik helyen egy másik könyvtárunkban legyenek a mentések, és egy harmadik helyen, egy harmadik könyvtárunkban legyen egy tűzbiztos széf, ahová betesszük ezeket a mentéseket, úgy, hogy időnként ott át tudjuk tekerni ezeket a szalagokat. És legyen mellé téve egy szalagos egység, amivel ezeket vissza tudjuk olvasni, mert 20 év múlva, 50 év múlva nem tudunk már beszerezni egy olyan szalagos egységet, ami ezt vissza tudja olvasni. És figyelnünk kell arra, hogy lehet, hogy a szalagos egységhez egy gépet is el kell tegyünk. Tehát, hogy ezt nagyon, nagyon meg kell tervezni. Hogyha ezeket betartjuk, akkor a biztonság az közelíti a papír alapú tárolást, de sosem fogja elérni. Tehát, hogy az elektronikus tárolás hiába őrizzük akárhány helyen, nem lesz, szerintem nem lesz olyan biztonságos, mint a papír alapú tárolás, bár ezt nem tudom ilyen adatokkal alátámasztani. Legfeljebb azt tudom még idehozni, hogy a Biszák azt mondta, hogy szerinte, ha meg akarunk őrizni valamit hosszú távon, akkor azt papíron tegyük. Pedig ő az, aki digitalizál minden.
Mi a válasz az alapkérdésre?
Hogy? Ez a válasz az alapkérdésre?
Mi a válasz?
Hát ez nem lehet megmondani így, minden projekt más, azt gondolom. És még most egy pár másodpercet kérnék, hogy most miről beszéltünk. Egy digitalizálási projekthez ezek az elemek legalábbis szükségesek. Kellenek a hardware, szoftver, amivel digitalizálunk. Erről beszélt a DNK-es, vagy hallottunk a DNK-es előadásban az elején, hogy hány szkennerük van, és a szoftverről már, arról már nem hallottunk, de hogy ez kevés ahhoz, hogy szolgáltatás legyen, de erről most én nem beszéltem. Kell gyors hozzáférésű tárolórendszer, erről beszéltem most csak. Kell valami tárolórendszer a napi biztonsági mentésekhez, erről valamennyit beszéltünk. Kell egy mentő szoftver, hogyha mentő szoftverünk van, akkor elképzelhető, hogy a napi mentésekre kevesebb hely kell, mert nem kell teljes mentéseket eltárolni minden nap, hanem csak inkrementális, csak a változásokat menti el, és akkor kevesebb hely kell ezeket tárolni. Kell valami hosszú távú megőrzésre alkalmas valamink, valami tape library például, amire felírhatjuk ezeket a hosszú távú mentéseket. Aztán kell valami olyan, ez később lesz, kellenek olyan szolgáltató szerverek és mentő szerverek, amikről most nem beszéltünk, tehát kellenek szerverek, de nem beszéltünk róla, nem beszéltünk az áráról sem. Kellenek olyan informatikusok, akik mindezt tudják üzemeltetni, meg tudják tervezni, ki tudják találni. Ugyanez kell valamilyen operátor, aki a mentési folyamatokat ellenőrzi, és időnként áttekeri a szalagokat, és megnézi, hogy ezek rendben vannak-e. Kell szállítási kapacitás és tárolási hely, hogy eljussanak ezek a mentések oda, ahol majd ezt hosszú távon megőrizzük, valamilyen tűzbiztos széfben valahol, de igazából az a jó, hogyha ez két helyen van és két helyre eljut. De hogy ez például, ez most triviálisnak tűnik, hogy hát persze el kell vinni. De hogyha ez egy nagy koffernyi szalag, amit el kell vinni oda, akkor azért az már nehéz lesz. Tehát hogy az már nem lehet csak úgy, hogy felszállok a villamosra és elviszem. Másrészt ennek nem szabad, hogy ezek a szalagoknak nem szabad, hogy 40 fokra felmelegedjenek, mert akkor keresztet vethetünk rá. Tehát lehet, hogy a villamoson utazva egy hátizsákban már felesleges is oda vinni, ahová tervezzük. Tehát, hogy ezen gondolkozni kell, hogy hogyan fog oda jutni. Igen, még talán van néhány. Kell valami rendszerkönyvtáros a szolgáltató rendszer kialakításához, karbantartásához és a teljes munkafolyamat megtervezéséhez. Ezekből nagyon kevés van Magyarországon, akik ilyeneket tudnak. A nagy projektek esetén pedig tényleg kell külön szoftver a hosszú távú megőrzéshez, és külön kell tartani, külön csapat, aki ezt üzemelteti és fenntartja, és ahhoz, hogy az elég biztonságos legyen, ahhoz ez szükséges lesz. Meg kell teremteni hozzá, egy igazán nagy projektnél meg kell teremteni hozzá a pénzügyi feltételeket. És nem beszéltünk még a digitalizált tartalmak eléréséről, de most nem is fogok, hanem legközelebb majd erről fogok beszélni, hogyha lesz rá lehetőségem. És köszönöm szépen a figyelmet, elnézést, hogy tovább tartottam. Hogyha vannak kérdések és kapunk rá engedélyt, akkor szívesen válaszolok bármire.
Van kérdésed? Nincs. Én hallottam volna egyébként tovább, csak Németh Katalin, majd nem akarok
kibagyatni. Én sem szerettem volna, elnézést kérdésed.